Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés Belföldi, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Már is kezdünk. Magyar pilóta a kutatócsoportban, a lezuhant gép megtalált roncsait Franciaországban vizsgálják majd. Nagy Kanizsát is elverte a jég a vasárnapi vihar károsultjainak, az állam segít azoknak, akiknek nem volt biztosításuk. Japán házi robotok kerekeken gurulnak, palacsintát sütnek és felszolgálnak, a boltban még nem kapható.
Lothar Matthäust nem csak a szíve, a szakma is húzza vissza, mától ő a Fehérvár edzője.
Egy magyar pilóta is részt vesz majd a brazil partoknál lezuhant francia repülőgép roncsainak vizsgálatában. A katasztrófában elhunyt magyar áldozatok miatt küldhet szakértőt a közlekedés biztonsági szervezet. A katasztrófa okait egy nemzetközi bizottság kutatja. Közben újabb holtesteket, 13-at emeltek ki az Atlanti-óceánból, ott, ahol az Air France gépe lezuhant. Brit lap információk szerint két olyan ember neve is szerepel az utaslistán, aki kapcsolatba hozható iszlám terrorszervezetekkel.
Ezek a fényképek abban a laboratóriumban készültek, ahol az Airbus fekete dobozát is vizsgálni fogják, ha megtalálják. A Magyar Közlekedésbiztonsági Szervezet felvételein az látszik, ahogy egy 2005-ben Romániában lezuhant magyar postajárat elégett adatrögzítőjét próbálják helyreállítani. A Brazília partjainál lezuhant repülő roncsait vizsgáló nemzetközi bizottság munkáját egy magyar pilóta is figyeli majd, miután az összegyűjtött roncsok Franciaországba érkeznek. A nemzetközi egyezmények szerint azok az országok is küldhetnek szakértőket, amelyek állampolgárai meghaltak a katasztrófában.
Az áldozatok azonosításához DNS mintákra van szükség, és a mi az orvos szakértőnk közreműködésével, ezek összegyűjtésében és a francia kivizsgálók felé való továbbításában tudunk segíteni.
Black Hawk helikopterek repülnek az Atlanti-óceán fölé. A hadihajókról fölveszik a vízből kiemelt holtesteket, és Fernando de Noronha szigetére viszik őket. 16 holtest már a szigeten van, a többi 25-öt a brazil haditengerészet egyik fregatján őrzik, amíg a helikopterek megérkeznek értük, mondja a légügyi hivatal vezetője. Brazíliából katonai gépek érkeznek a szigetre, hogy elvigyék a megtalált holtesteket. Csak DNS alapján azonosítják őket, nem nekünk kell megnézni és felismerni halott családtagjainkat, mondja ez a férfi, akinek szülei ültek az Air France gépen. A baleset helyszínére érkezett egy francia atomtenger alattjáró is, hogy megkeresse az Airbus fekete dobozát.
Kényszerleszállást hajtott végre egy spanyol Airbus a Kanári-szigeteken, 10 perccel a felszállás után. 180 ember volt a fedélzeten, nem sérült meg senki. Az első hírek szerint kigyulladt a hajtóműve, de később ezt cáfolta a repülőtéri hatóság szóvivője. Azt elismerte, hogy gond volt a géppel, de hogy pontosan mi történt, azt nem közölte. Hatalmas dugók alakultak ki Londonban, mert leállt a metró. A közlekedési vállalat dolgozói két napos sztrájkot tartanak, béremelést követelnek és garanciát arra, hogy nem küldik el őket. A 8 millió lakosú brit fővárosban naponta csaknem 4 millióan szállnak fel a metróra.
Kihaltak a metróállomások Londonban. Annál nagyobb a tumultus a buszmegállókban és az utakon. A metró dolgozók ugyanis két napos sztrájkot tartanak. 5%-os béremelést követelnek, és garanciát arra, hogy a vállalatnál nem lesznek elbocsátások. Nem állnak nagyon távol egymástól az álláspontok, csak vissza kellene ülni a tárgyalóasztalhoz, mondta London polgármestere. A város vezetése metrópótló buszokat indított, a Temzén pedig hajójáratok hozzák viszik az ingázókat. De a metrók leállása miatt így is óriási dugók alakultak ki az amúgy is zsúfolt utakon. A kétnapos sztrájk körülbelül 100 millió fontos, azaz 40 milliárd forintos kárt okoz a brit gazdaságnak.
Ferihegyen 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak a malév pilóták. A munkabeszüntetéssel azt akarták elérni, hogy az egyik géptípuson repülő pilóták fizetését emeljék meg 30%-kal. A malév a légitársaság nehéz anyagi helyzete miatt nem teljesíti a bérkövetelést. A sztrájk nem okozott fennakadást, egyetlen járatot sem kellett törölni. 8 pontos követeléssel állt elő a Fidesz, miután az elnökség két napig zárt ajtók mögött ülésezett. Az ellenzéki párt ismét előrehozott választásokat követel. Ez is benne van az MSZP vezérkarának írt nyílt levélben. Az MSZP elnöke azt válaszolta, hogy a párt továbbra is támogatja a kormányt. Lendvai Ildikó csak a válságkezelésről tárgyalna a Fidesszel, az előrehozott választásról nem.
Ez a fabula, a szocialista fabula.
Szocialista mesének nevezte Orbán Viktor azt, hogy az MSZP a válságkezeléssel magyarázza a népszerűségvesztését. A Fidesz elnöke szerint vasárnap az emberek többsége a kormányváltás mellett voksolt.
Egy új választás kiírása.
Orbán Viktor ezt kérte az MSZP-től abban a levélben, amelyet a párt elnökségének juttatott el. A Fidesz a levélben felsorolt 8 pontos követeléssel azt is világossá akarja tenni, hogy mi várható egy esetleges kormányváltás után.
Minden privatizációs eljárás, amelyet mégis lefolytatnak, azt mi úgy tekintünk, mint amelyre kötött szerződéseket föl fogjuk mondani a választások után. És ezt jó, ha mindenki tudja. Nem csak a kormány, az is, aki a szerződés másik oldalán van. Beleértve például a földárveréseket. Az privatizáció. A földárverések azonnali leállítása is beleértendő.
A Fidesz egyebek mellett azt követeli, hogy a kormány vonja vissza az ingatlanadó tervét, illetve a polgári törvénykönyv tervezett módosítását, valamint állítsa le a közigazgatás és az oktatás átszervezését.
Levelükben sürgetett kormányváltásnak nincs parlamenti többsége.
Az MSZP elnöke csak a válságkezelésről tárgyalna a Fidesszel, az előrehozott választásról nem.
A Magyar Szocialista Párt továbbra is támogatja a kormány munkáját, a világválság elleni védelem megszervezését. Biztosak vagyunk benne, hogy a Fidesz is kívánja, kívánnia kell, hogy ez a védelem a világválság ellen sikeres legyen.
Lendvai Ildikó válaszlevelében tételesen cáfolta a Fidesz követelés listájának elemeit. Az MSZP szerint nincs szó a vízvagyon privatizációjáról, a vagyonadó pedig a szocialisták szerint csak a lakosság 5%-ának jelent majd terhet. A válasz szerint a külföldi hitelekből azért kapnak a hazai bankok, hogy megvédhessék a csőtől a vállalkozókat és a devizahiteleseket.
Lemondott posztjáról az SZDSZ 4 ügyvivője, Béki Gabriella, Csőzik László, Gulyás József és Léderer András. Már korábban eldöntötték, hogy távoznak, akkor, amikor az SZDSZ ügyvivői testületének többsége támogatta Bajnai Gordon miniszterelnökké választását. Döntésüket azért most jelentették be, mert nem akarták megzavarni az EP kampányt. Kizárta az MDF-ből Katona Kálmánt, Hók Zoltánt és Petko Andrást a párt országos választmánya. A testület titkos szavazáson 48-19 arányban döntött így. A hivatalos napirendi pontok között nem szerepelt a javaslat, de aztán mégis szavaztak róla. A kizárt politikusok nem voltak ott az ülésen. A három képviselőt azért zárták ki a pártból, mert nem akart újra csatlakozni a megszűnt MDF frakcióhoz. Petko András úgy reagált, hogy szerinte MDF-esnek lenni nem pártakkönyv kérdése. Ismét pusztította jég, ezúttal Nagykanizsán. Negyed óráig tartott a vihar, helyenként diónagyságú jég esett. Az esőtől megteltek a vízelvezető árkok. Közben az önkormányzati miniszter bejelentette, hogy a vasárnapi jégeső után minden károsult kaphat állami támogatást, akinek nem volt biztosítása. Szabolcsban több mint 7000 ház rongálódott meg.
Hirtelen csapott a Nagykanizsára a jégeső, a negyedórás viharban dió és mogyoró nagyságú jégdarabok zúdultak a városra. A vízelvezető árkok teljesen megteltek. A termést is sok helyen elverte a jég, de egyelőre úgy tudni, senkinek nem esett baja és épület sem sérült. Szabolcsban vasárnap pusztított jégeső, ezek a képek Kótajban készültek, ott már javában tart a kárfelmérés.
Aki teheti, már hozzákezdett a felújításhoz. A végső adatok szerint egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 33 településén 7011 épületben okozott kárt a vasárnapi jégvihar.
30-40 évben egyszer esetleg, ha ilyen előfordult.
Ennek a családnak van biztosítása, a többségnek azonban nincs. Ez az egyedülálló férfi is állami segítségre vár.
Máshova tudunk fordulni? Nem tudunk. Ők nem adnak, akkor marad így a tető, hogy van.
Lesz pénz a biztosítás nélküli lakások kárenyhítésére, közölte az önkormányzati miniszter. Összeget nem mondott. Az önkormányzatokon keresztül jutnak a pénzhez a rászorulók. Számlával kell igazolni a viharkárok kijavítását.
mindig szeretne mindenki bizonyos felújításokat megvalósítani. Hát erre most nem lesz lehetőség, hisz a költségvetés keretei nagyon szűkösek, de szeretnénk mindenkinek az elemi lakhatási feltételeit, akik rászorulnak, erre biztosítani.
Ebben az almás kertben is komoly károkat okozott a jég.
Tartalékok elfogytak, vagy nem is voltak, ami volt, az kevés.
A szaktárca megnyitná a kárenyhítési alapot a jégkára is. Az alapban most 5 milliárd forint van. Egyes szakértők szerint 100 milliárd kellene.
A kormány ugyan most még összegekről nem beszélhetünk, de nem zárkózott el attól, hogy a kötelező befizetésen túl, ha ezt igényli a kárenyhítési rendszer, akkor további forrás is lehetséges.
A kárenyhítési alapból csak azok kapnak támogatást, akik május 15-ig beléptek és befizettek a rendszerbe.
Új lakástámogatási rendszer, a júliustól megszűnő szocpol helyett. A kormány terve szerint október 1-től kamattámogatást kaphatnak új lakásvásárláshoz, építéshez és korszerűsítéshez a 35 évesnél fiatalabbak. A kamattámogatást várhatóan 30 millió forintig adják majd. Az új támogatási rendszerre 2,5-3 milliárd forintot költene a kormány évente. Ez az összeg tavaly még 140 milliárd volt. Csődbe mehetnek a kórházak, ezt állítja a Kórházszövetség. Úgy számolnak, hogy idén legalább 50 milliárd forinttal kevesebb pénzt kapnak, mint korábban, és ez nem elég. Az egészségügyi miniszter szerint a Kórházszövetség túloz. Székely Tamás azt mondta, a kórházak is tehetnek arról, hogy spórolni kell, mert számos esetben jogtalanul vettek fel pénzt a betegek után.
Folyamatosan érkeznek a sürgős esetek a Miskolci megyei kórház sebészetére. Egyre többen és egyre több helyről. Több pénzt viszont nem kapnak. Áprilistól ugyanis már más rendszer szerint jár a kórházaknak a támogatás.
A teljesítményeknek a 70%-át fizetik ki úgymond árában, és a 30%-át pedig lebegtetett értéken, azaz, ami marad az OEP-nek a nagy kasszájából.
Azt is szétosztják, de minél több helyen, minél több beteget látnak el, annál több felé oszlik a pénz, és annál kevesebb jut egy kórháznak. Ezért tartottak ma a kórházvezetők rendkívüli gyűlést. Kiderült, hogy a szétosztható pénz is jóval kevesebb lesz, mint amire számítottak, mert egy beteg után alapesetben 100 ezer helyett csak 68 ezeret kapnak. Ráadásul az áfaemelés és a gyenge forint is rontja a kórházak helyzetét. A
kórházak most 2009-ben 10%-kal kevesebb bevételre számíthatnak, mint korábban, és ez súlyosan veszélyeztetheti a betegellátást.
Itt a Semmelweis Egyetemen például 150 ezer beteget látnak el évente. A főigazgató azt mondja, ha nem kapnak több pénzt, akkor ez csökkenni fog.
Nyilvánvalóan nőni fognak a várólisták, illetve azokat a feladatokat látja el sorrendben az egyetem, amelyeket ebből a pénzből el tud.
Ezért a Kórház Szövetség tárgyalni akar a minisztériummal.
Több pénz nem lesz.
Az egészségügyi miniszter túlzásnak tartja a Kórház Szövetség álláspontját. Székely Tamás szerint a kórházak is tehetnek arról, hogy spórolni kell, mert számos esetben jogtalanul vettek fel pénzt a betegek után.
Van olyan járóbeteg egység, ahonnan egy óra alatt 200 beteg ellátását jelentik. Én gondolom, hogy ez eléggé irreális.
Ezért ezeket a kórházakat külön is ellenőrzik majd, a finanszírozásról pedig még tárgyalnak a kórházvezetőkkel.
Bezárják Budapesten a Gyorskocsi utcai börtönt átmenetileg. A csaknem 220 fogvatartottat és az őröket a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet más részlegeibe költöztetik át, spórolnak. A büntetés végrehajtásnak ugyanis a válság miatt több 100 millió forintot kell megtakarítania. Átalakítások biztosan lesznek, de hogy zárnak-e be intézményeket, még nem döntötték el. Le kell bontani a 12. kerületi turul szobrot, így döntött a fővárosi bíróság. A II. Világháború áldozatainak emléket állító szobrot 4 éve emelték, építési engedély nélkül. Azóta nem sikerült legalizálni. A szobor bontását már tavaly elrendelték, az ítélet mostantól jogerős. A hegyvidéki önkormányzat megtartaná a turult, ezért újra a fővárostól kér fennmaradási hozzájárulást.
A sokadik pontot tette a 4 éve tartó jogi húzavona végére a bíróság.
A turul szobrot 2005-ben avatták a II. Világháború áldozatainak emlékére. Építési engedély azonban nem volt rá, ezért a kerületi önkormányzat fennmaradási engedélyt kért, de nem kapott. A kerület ezért bírósághoz fordult, ott viszont tavaly márciusban úgy döntöttek, a szobrot le kell bontani. Aztán júliusban mégis kaptak fennmaradási engedélyt az első kerületi jegyzőtől. Ezt a döntést bírálta felül a regionális közigazgatási hivatal, és meg is bízta a bontással a 9. kerületet. Tüntettek is a turulért, az önkormányzat pedig újra bírósághoz fordult azzal, hogy a közigazgatási hivatal vezetője nem írhatta volna alá a fennmaradási engedélyt érvénytelenítő határozatot.
A bíróság a rendszeres keresetét elutasítja.
Vagyis a bíróság most úgy döntött, a tavalyi bontási határozat érvényes, jogerős és végrehajtható.
A fővárosi közgyűlés határozatait nem lehet úgy értelmezni, ahogy azt a felperes értelmezi, azaz a közgyűlés határozatai nem tartalmaznak egyértelmű, hozzájáruló döntést a perbeli szobor felállításához.
Az önkormányzat ügyvédje szerint azonban a fővárosi közgyűlés nem csak hozzájáruló, de egyértelmű elutasító döntést sem hozott.
Fennmaradási engedély kérelemre lehetőség van, tehát amennyiben tudjuk ezeket a nyilatkozatokat pótolni, nincs akadálya annak, hogy ez fennmaradjon.
A 12. kerületi önkormányzat meglepőnek tartja a bíróság döntését, és továbbra sem akarja lebontani az emlékművet. A bontás megkezdésére egyébként nincs határidő.
Nem vállalta senki a tegnap esti pakisztáni robbantást, 15-en meghaltak és mintegy 70-en megsebesültek, amikor öngyilkos merénylők felrobbantották magukat egy szállodában Peshawarban. Az ötcsillagos hotelben több ENSZ iroda is működött.
Ezeket a felvételeket a Continental Pearl Hotel biztonsági kamerája rögzítette. Az öngyilkos merénylők egy furgonnal áttörték az ellenőrzőpontot, tüzet nyitottak az őrökre, majd egészen a főbejáratig hajtottak. Ott önmagukkal együtt a levegőbe röpítették az 500 kiló robbanószerrel megrakott kocsit. Az első ponton átengedtük őket, mert minden rendben lévőnek tűnt. Azután lőni kezdtek ránk, mi visszalőttünk, aztán robbantottak, mondja a hotel biztonsági őre, aki maga is megsebesült. A terrorakcióban az ENSZ több alkalmazottja is meghalt. A világszervezet 25 munkatársa dolgozott a hotelben a robbanás idején. Ők az ENSZ menekültügyi főbiztosságának, az élelmezési világprogramnak és az ENSZ gyermekalapnak, a UNICEF-nek dolgoznak. Ban Ki-moon ENSZ főtitkár közleményében mélységesen elítélte a merényletet. Mint fogalmazott, egy kegyetlen és semmivel nem igazolható terrortámadás történt. Peshawar, ahol a merényletet elkövették, közel van ahhoz az északnyugati országrészhez, amelyben a hadsereg hadjáratot indított az iszlámista szélsőségesek ellen. Őket teszik felelőssé a hatóságok a terrortámadásért.
Több mint 20 ezer tüntető követelte Lee Myung dél-koreai elnök lemondását Szöulban. Több helyen összecsaptak a rendőrökkel. Sokan az elnököt hibáztatják, amiért öngyilkos lett a korábbi államfő, aki ellen korrupciós ügyben indult vizsgálat. A tüntetők szerint, amióta Lee februárban hivatalba lépett, Szöul belvárosát ellepték a rendőrök, hogy ne lehessen demonstrációkat szervezni. Ellopták Pablo Picasso vázlatfüzetét a párizsi Picasso Múzeumból. Az épületen azonban nincs nyoma betörésnek. Az egyik alkalmazott szerint a tároló nyitva volt, mert elromlott a zár. A múzeumban több mint 200 festmény, 158 szobor és 1500 rajz látható a spanyol képzőművésztől. Picasso eltűnt vázlatfüzete több mint 2 milliárd forintot ér. Japánban ismét olyan robotokat fejlesztettek ki, amelyek segíthetnek a házi munkában és az éttermekben is. Egy tokiói kiállításon mutatták be a robotokat. Az egyik kerekeken gurulva viszi ki az italokat, a másik palacsintát süt.
Palacsintát sütnek egy tokiói kiállításon. Már ez sem szokványos dolog. Az viszont végképp nem, hogy az ételt egy robot készíti. A sütőlapnál minden műveletet tökéletesen elvégez. Szeme, vagyis érzékelője viszont nincs a gépnek. Így csak akkor tud jól sütni, ha a megfelelő helyen teszik le. A fejlesztésnél az okozott nehézséget, hogy a robot mozdulatainak erősségét és kiegyensúlyozottságát is ellenőrizni kellett, hogy a palacsinta ne essen le, amikor megfordítja, magyarázta a cég igazgatója. Ezután megkóstolta a palacsintát, és elismerően bólogatott. A robotsév 180 ezer dollárba kerülne, de egyelőre nem gyártják. Egy kiotói cég olyan robotot készített, amely kerekeken guruló asztalon viszi ki az italokat a vendégeknek. A szerkezetet úgy tervezték, hogy gyors mozgás közben is vízszintes maradjon a tálca, így az italok biztosan nem lötyennek ki menet közben. Ezt a robotot sem akarják piacra dobni, csak bemutatónak szánták a japán tervezők kreativitásának bizonyítására.
Sporthírekkel folytatjuk, Sulek Csaba.
Köszönöm a szót. Kétszeres ünnep volt a fehérvári labdarúgás életében. Egyrészt új épületegyüttest avattak felcsúton, másrészt ma délután eldőlt. Lothar Matthäus lesz a Fehérvár edzője a most következő szezonban.
Puskás Ferenc is büszke lenne a róla elnevezett, imár teljesen elkészült felcsúti labdarúgó akadémiára, melynek minden pályája és tesztpályája a fiatal labdarúgók felkészülését szolgálja. Az intézménnyel kapcsolatban álló Fehérvár FC számára mégsem ezért lesz emlékezetes ez a nap, hanem mert hivatalossá vált, a következő szezontól 2+1 idényre Lothar Matthäus lesz a Fehérvár vezetőedzője.
Telefonon megállapodtunk minden feltételben, és a szerződés aláírása a jövő hét végén várható, amikor a szabadsága letelik és Magyarországra jön.
A legutóbb Izraelben dolgozó korábbi magyar szövetségi kapitánynak várhatóan Bódog Tamás lesz Fehérvár ott a pályaedzője. Lothar Matthäus fizetése nem publikus, de vélhetően nem magyar szinten kell számolni.
Tulajdonosokra itt nagy feladat vár, de vele való egyetértésben született meg a döntés.
Ma egy kemény, erőskező, eltökélt edző kell ebbe a millióbe, a fehérvári millióbe, mi ezt Matthäusban láttuk.
A férfi kézilabda válogatott számára a mai szlovákok elleni győzelem gyakorlatilag továbbjutást ért volna az EB selejtező csoportjából.
Nagy esélyt szalasztott el a magyar válogatott. A csapat kiváló védekezéssel kezdett, a pirosmezes vendégek egyenlő létszámnál először a 14. percben voltak eredményesek. A könnyű góloknak köszönhetően az általunk kívánt mederben folyt a találkozó, a második játék részig. A szlovák együttes a mieink figyelmetlenségei miatt felzárkózott. A magyar csapat támadó játéka is egysíkúvá vált, csak Nagy László jelentett veszélyt. A 49. percben már vezettek a vendégek, és innentől az történt, amit ők akartak. Magyarország-Szlovákia 29-30. Futhatunk az EB után.
Három mérkőzésből háromszor kapott ki a ma hazaért magyar női kosárlabda válogatott a litváni Európa-bajnoki selejtezőn. Ez olyan eredmény, amire nincs magyarázat.
Erre nincsen magyarázat. Én nem tudom megmondani, hogy miért hagytam én például én ki az ICET az utolsó meccsen. Nem azért, mert nem akartam bedobni, valószínűleg nem, hogy el voltam fáradva, nem koncentráltam oda. Ezek olyan kérdések, amikre nem lehet válaszolni. Ha lehetne, akkor nem hibázna senki.
Kettő ember nyújtott, hát úgy nevezem elfogadható teljesítményt az ilyen Európa bajnokságon. Fegyvernek és Zsófia és talán Vajda Anna. Előrelépés történt, ezen az Európa bajnokságon nem. De ha a tapasztalatokat hasznosítani tudjuk, akkor nem fog ez kárba veszni.
A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Atlétikai Szövetség is köszöntötte a ma 80 éves Európa-bajnok olimpiai bronzérmes Zarándi Lászlót, aki edzőként is több kiváló versenyzők pályafutását segítette.
Az egyik legkedvesebb, de mindenképpen a legsikeresebb tanítványa. Szalma László gratulált a mesternek. Zarándi László 80 éves.
Nem panaszkodhatok, több minden volt, de most nem a nyavajgás, az ideje az, hogy 80 éves vagyok, és így érzem magam, kertbe dolgozni tudok, unokákkal játszani tudok, úgyhogy nem szólhatok egy szót sem.
Az Európa-bajnok futó 1952-ben Helsinkiben a 4x100 méteres váltó tagjaként szerzett olimpiai bronzérmet.
A nem olimpiai sportágak olimpiáján, hivatalos nevén a világjátékokon rengeteg magyar részvevő indul majd. Ma táncosainkat mutatjuk be.
A július 16-án kezdődő világjátékokon két versenytáncos páros képviseli hazánkat. Nagy Mihályi Balázs és Szögi Szilvia latinban, László Csaba és Mikes Anna standardtánc kategóriában indul. Utóbbi páros jelenleg a standardtánc világranglistán az előkelő 17. helyet foglalja el.
Döntő közelébe szeretnénk táncolni, tehát én a 8.-9. helyezésre számítok.
Anna és Csaba 2007 óta versenyeznek együtt. A következő évben a tisztánc VB-n már sporttörténelmet írtak, bejutottak a döntőbe. A tajvani világjátékoknak immár Európa bajnoki bronzérmesként vágnak neki, és minden esélyük megvan a jó szereplésre.
Sporthírekkel legközelebb reggel 7 óra 5 perckor jelentkezünk. Ne felejtsék, vasárnap MotoGP és kezdődik a labdarúgó elővilágbajnokság is. Köszönöm a figyelmet.
És köszönjük szépen, és már is jön az időjárás jelentés Visi Károllyal.
Jó estét kívánok! A hétközepi igazán meleg nyári napok után a hét utolsó napjaiban néhány fokkal hűvösebb időre számíthatunk, ugyanis nyugat felől elérte a Kárpát-pedencét egy időjárási frontrendszer szakadozott felhőzete. Ez a frontrendszer csak nagyon lassan vonul kelet felé, és az előtte kialakuló déli-délnyugati áramlásban meleg levegő áramlik egyelőre még hozzánk. Ez a meleg levegő holnap még a Kárpát-medence nagy részének időjárását alakítja, ez tűnik ki a hőmérséklet előrejelzési térképből is. Az éjszakai órákban főként a Kárpát-medence keleti felén gyakran megnövekszik a felhőzet, és többfelé várható eső, záporeső helyenként zivatar, sőt felhőszakadás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket nyugaton, ahol kevesebb lesz a felhő, 10 és 14 fok között várható, a borultabb, felhősebb keleti tájakon csak 14 és 18 fok közé hűl le a levegő a hajnali órákra. Holnap napközben eleinte még keleten, északkeleten várható szorványos zápor zivatar, aztán főként a déli óráktól elsősorban nyugaton megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé lesz zápor zivatar. Eleinte élénk, sőt erős lesz a délnyugati szél, majd a szél északnyugatira fordul, és helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséket a Dunántúlon általában 25 fok körül várható, de délen ennél néhány fokkal melegebb lesz. A Dunától keletre fekvő területeken pedig 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő a kora délutáni órákra. Aztán péntekre az egész Kárpát-medencét elárasztja a hűvösebb levegő, már csak 21 és 26 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet, és főként keleten várható még szorványosan záporeső zivatar. Erős időnként viharos lesz az északnyugati északi szél, aztán a szél szombatra mérséklődik, kevesebb lesz a felhő is, több lesz a napsütés, vasárnap pedig csak nem zavartalan napsütésre számíthatunk. Pénteken, szombaton bizony csak 21 és 26 fok között várható a hőmérséklet, vasárnap megkezdődik a melegedés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Magyar pilóta a kutatócsoportban a lezuhant gép megtalált roncsait Franciaországban vizsgálják majd. Nagy Kanizsát is elverte a jég, a vasárnapi vihar károsultjainak az állam segít azoknak, akiknek nem volt biztosításuk. Japán házi robotok kerekeken gurulnak, palacsintát sütnek és felszolgálnak, a boltban még nem kaphatók. Itt az M2-n hamarosan kezdődik az Ámítás című amerikai film. Híradó legközelebb az M1-en lesz az estében. Várom Önöket akkor is.
Híradónk végén köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.
Szép estét, viszontlátásra.
Egy király.
Ezer éve nem volt nálam hatalmasabb uralkodó.
Egy királynő.
Gyilkosok vagyunk.
Három trónörökös.
Én leszek a jövendőbeli király!
Apánk engem szeret a legjobban.
A nyafogó János élet a korona.
És egy harc.
Nem lehettek mind király.
De mindhárman vágyhatunk rá.
Az egyetlen koronáért.
Őszintén érdekel, ki lesz a király?
Érdekel, mert téged is izgat.
Még nem vesztett.
Az oroszlán télen. A történet befejező része ma 22 óra 30 perckor az M2.
Tudta, hogy a fejfájás oka sokszor nem is a fejben keresendő? Az ok ilyenkor a fájdalmas izomgörcs. Itt, itt, itt és itt. A Saridon három összetevőjének köszönhetően gyorsan megszünteti a fájdalmat, és hatása akár órákig tart. Hogy újra jól érezze magát. Saridon. Nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
Vajon miért találta ki a doktor Ötker a zselatinfixet?
Nagyon egyszerű. Azért, hogy a zselatint melegítés nélkül keverhessük a krémekbe. És persze azért is, mert így garantált a siker. Zselatinfix. A doktor Ötkertől.
Örülök, ha segítettem.
Női hallgatóink sajnálhatják, hogy nem a tévében vagyunk.
Azt sajnálhatják.
Köszönjük, hogy mindenkinek válaszolt. Cserébe kérhet tőlünk egy dalt.
Egy állati jó dalt választanék.
És kinek küldi?
Szerinted?
Az asszisztensnőmnek, aki bent tartja a frontot.
Szerinted.
És kivétel nélkül mindenkinek, aki szereti.
Cip tavaszi euróbetét magas 6,1%-os eurókamattal. A tájékoztatás nem teljes körül.
Cip Bank. Együtt a jövőről.
Hogy lefogytam? Ön is fogyni akar? Egy jó tanács, csalavarás, csodahatás.
Csalavarás testsúlycsökkentő tea.
A legtöbb kutatást az aszpirinnel végezték a gyulladásgátló fájdalomcsillapítók közül. Hatékonysága széles körűen bizonyított.
Mindannyian bízunk az aszpirinben.
Megszünteti a fejfájást. Csillapítja az izomfájdalmat és a gyulladást. Az ízületi panaszokat is enyhíti. Vegyél be egy aspirint, neked is hatni fog.
Az aspirin a hétköznapokban is bizonyított. Aspirin, a fájdalomcsillapítás szakértője. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ha elveszik tőled életed értelmét.
A múlt éjszaka megtalált holttest valóban Kimberly Dykstra-é.
A változás elkerülhetetlen.
Megtaláltam álmaik házát.
40 éven át egy özvegyasszonyé volt.
Ám az új otthon.
Késértetlen ház.
Egy kislány, nagyon fiatal még. Van egy férfi, a neve Monk Min Pop.
Kétely ébred benned.
Képtelen vagyok együtt élni a tudattal, hogy szabadlábon vagy.
És a gyanakvás rettegésbe fordul. Kísértő félelem. Csütörtökön 21 órakor az M2-n.
Mi a szertebaszott jóisten van itt?
Valami van a levegőben.
Megszöktünk.
Összeismertetlek titeket. Dögyös Kutas, Török Mehár, Rabló Lány, Kannás Tamás.
Én vagyok itt az egyetlen kútkezelő.
Kezd összeállni.
Tetszik? Igen.
Megdúlnak?
Igen,
nem!
Olyan nagyon hülye vagy, hogy eddig még csak csőre sem törtött.
Itt most fel fog fajni?
Kútfejek. Csütörtökön 22 óra 35 perckor az M2-n.
Emlékezetes pillanatok a konföderációs kupák történetéből. 2003-ban Franciaországban a hazai válogatott utolsó csoportmeccsén 5-0-ra verte Új-Zélandot. A második gólt Henry szerezte nagyszerű fejessel. A franciák végül a tornát is megnyerték. Dél-afrikai konföderációs kupa június 14-től 28-áig a Magyar Televízióban.